Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ismét itt van a Hozz egy verset, Rimportré magazin, én Rutai Gábor, költő Mata vagyok. Mai műsorban is érkezik egy vendég, és érkezik vele egy vers, és aztán az összes többi az ránk van bízva, hogy az egészben mit fogunk kihozni. A mai vendégem pedig Gábor Renéta, szia!
Sziasztok, jó napot, jó estét!
Azért hívtalak meg egyébként, mert hogy... Azért merem mondani, hogy mi egy generáció vagyunk, mert sose titkoltad, hogy mikor is születési vagy, meg hát miután kb. Egy évben születtünk, ezért nagyjából együtt nőttünk föl. Téged lehetett látni, ahogy ez történt, engem pedig nem. Tehát azért nyomon lehetett követni téged az elmúlt évtizedekben. És mindig egy ilyen kedves, szerethető figurának tűntél a képeken, vagy a képernyőn. Viszont az elmúlt, nem is tudom, ilyen 5-6 év, de lehet, hogy nem jól számolom, egyre nagyobb csodálattal figyeltelek. Valahogy történt benned valami olyan megnyílás, egy olyan elemi, ösztönös, természetes, jóhumorú valami fordulat, amitől még valahogy közelebb éreztem magam hozzád, meg a generációnkhoz, és én ezt tök nagy örömmel figyeltem meg, de lehet, hogy bennem történt változás. Csendesen mosolyogsz.
Hát én nem tudom, mert én azt nem láttam, te hogy nőttél föl.
Igen.
Hát nyilván azért, ahogy az ember megy előre a korral, már ezeket a sallangokat, amit 20-30 éves korában fölvesz, és úgy gondolja, hogy akkor még meg kell felelni bizonyos társadalmi elvárásoknak, és a külső világnak azt úgy egyre jobban dobja le magáról, mert már nincs idő arra, hogy ezzel foglalkozzunk, és inkább talán befele kezdünk jobban fordulni, vagy keressük, vagy kutatjuk magunkat, és nyilván ez a változás bennem is elindult, hiszen annyira régóta vagyok a képernyőn, annyira hosszú ideig azt határozta meg az életemet, hogy úristen, mit szólnak mások, hogy mindenhol azért meg kell felelni, mindenhol a 100%-ot kell hozni, és én azért egy maximalista ember vagyok, tehát a 100-ból is inkább a 120-at tolom. De nem baj az, hogyha az ember lecsendesedik, és nyilván a televíziós show műsorok megkívánnak egyfajta harsányságot, vagy egyfajta intenzívebb jelenlétet, de én azért nekem van egy nagyon befele fordulós oldalam, vagy egy nagyon, azt mondom, hogy komolyabb, ami általában pontosan az ilyen interjúkból derül ki, hogy ez a nő mégsem annyira hülye, vagy nem ennyire csak a vihogásból áll az élete, bár szerintem én pont nem az vagyok, aki mindig vihogott, de hogy úgy meglepődnek az emberek, amikor én akár bármilyen komolyabb témába, vagy így az élethez, ahogy én viszonyulok, és próbálok a hétköznapokba létezni, megnyilvánulok. Úgyhogy valóban, mert én jövőre leszek 50 éves, én ezt sose tagadtam, tehát ez fölösleges is szerintem eldobni, mert az is nagyon jó, hogy megéri az ember. Nem mindenki sajnos ilyen szerencsés. Nincs idő már arra, hogy játszmázzunk, és különböző helyzeteknek megfeleljünk. Tudod, van az a mondás, hogy érdemes volt-e úgy leélni az életünket, hogy mit szólt majd a szomszéd néni, és végül mit szólt. Hát én ezt tartom, mert innentől kezdve én engem, nem azt mondom, hogy nem érdekel nyilván, de nem jó az, amikor az ember bezárja magát egy ilyen dobozba, és akkor e szerint éli az életét, fölösleges sallangokra már nincs szükség, én azt gondolom.
Érdekes, hogy azt mondod, hogy felszínes harsányság szerepe az, amit mondjuk a televízióban műsorvezetőként felvesznek. Én ezt nagyon sok műsorvezetőn látom is, rettenetes módon idegesítő, tehát én nem is tudok ilyen műsorokat nézni, de például pont nálad nem éreztem soha, hanem mindig ott volt egy Hogy tudod, hogy van mögötte tartalom. Egyszer valaki azt mondta, hogy nem mindegy, hogy az okos hülyeskedik, vagy a hülye okoskodik, és pont azt lehetett érezni. Tehát azért, hogyha valakinek jól eltalált, ösztönös jó humora van, ott mindig van valami tartalom, és én ezt éreztem nálad, például a harsányságot soha, ami most valami miatt óriási divat, hogy bármilyen show műsorban megjelenik a műsorvezető, akkor üvölt fejhangon, nem is értem, hogy miért. Hát ki van hangosítva. Értem, jó, persze, hát föl kell valami, nem tudom, mesterségesen valami hangulatot kell teremteni, de ez nálam például kontraproduktív.
Nyilván vannak műfajok, ami ezt megkívánja. És amikor te vagy mondjuk akár egy női talkshow-nak a műsorvezetője, hiszen te fogod kézbe az egészet, a te energiáddal kezd el működni, az egy másfajta jelenlétet kíván, mint mondjuk egy kétszemélyes beszélgetés műsor. Egy nagy, tényleg nagy show műsor, amiket a tévében látunk vasárnap esténként, az meg egy más energiaszintet kíván, hiszen át kell adni azt a hangulatot, ami ilyenkor mondjuk egy stúdióban van, és hogy akik a tévé előtt ülnek, azok is egy kicsit ilyen flow-ba jöjjenek. Én nekem ezzel sosem volt bajom, tehát nyilván mindenki tudja, vagy tudjuk azt, hogy mit várnak el tőlünk egy adott helyzetben. Meg kell találni ezeket a finom hangulásokat, hogy ez ne legyen sok. Volt olyan, amire én is azt éreztem, hogy ez már lehet, hogy túlmentem. Hogyha volt rá lehetőség, akkor nyilván az ember igyekszik finomítani, de hát ettől függetlenül van egy kép az emberekben rólam. Olyan régóta vagyok a tévébe, hogy ha belegondolok, tényleg, hát ha most visszaszámolok, akkor 45 éve tévézem. Tehát ami azért egy nagyon hosszú idő.
De erre már nem azt mondják, hogy gombózból is, hanem nem tudom, is lehet cukorból.
Igen.
Lehetséges az, hogy az a változás benned, amiről esetleg te is beszámolsz, hogy ledobsz olyan szerepeket, amiket mondjuk a környezeted hatására vettél magadra. Az ebből is adódik, hogy mondjuk egy folyamatos minden reggeli műsor már egyszerűen azt veszélyezteti, hogy esetleg kiég az ember benne, hiszen biztosan fárasztó lehet egy szerepet játszani. Úgyhogy amikor meg vége van az adott produkciónak, akkor pedig át kell lényegülni, nem tudom, anyává, feleségé, akármicsoda.
Én mindig ezt el tudtam nagyon élesen választani, azt hiszem. Tehát amikor ugye én gyerekként bekerültem az ország első sorozatába, én akkor is megtartottam a saját civil életemet. Nem voltam magántanuló, tehát én ugyanúgy bejártam általános iskolába, gimnáziumba, mert nekem fontos volt az, hogy nekem legyen egy saját magán életem, ami csak rólam szól, ami csak az enyém.
De ezt te döntötted el?
Igen. Én ezt szerettem volna. Ezt nem mondom, hogy nem értek engem is azok a hatások, amikor azért az ember elhiszi, hogy nagyon király és puta szekér, és azt hiszi, hogy golyóálló. Hát olyankor kapsz az élettől azért egy-két pofont, hogy visszaráncson abba, hogy azért te is ember vagy. Ezek a pofonok kellenek. Másnak is ugyanez van. Tehát nem vagyok különböző a történetemben. Nyilván az enyém láthatóbb, csillogóbb, a munkámból kifolyólag. De mindig volt egy olyan ösztönös érzés bennem, amikor már azt éreztem, hogy elfáradtam, hogy már nem tudok annyit adni, amit szeretnék. Ez egy belső óra, ami egyszerűen elkezd csörögni, mint egy ébresztő, hogy igen, itt most már elfáradtam, itt most már belefásultam. Ez nagyon érdekes volt, amikor ugye a reggeli műsort vezettem az RTL-en, még annó 2000-től 2005-ig. Én az utolsó évben már nagyon azt éreztem, hogy már nem tudok olyan formába lenni.
Nem
hogy
tudsz már újat.
Igen, hogy egy
se.
Kicsit kiégtem ebbe a hajnali kelésekbe, hogy mindig ugyanaz, hogy hiába próbáltam, mentem, csináltam mást, de azért mégiscsak ebbe a mókuskerékbe vagy, és akkor úgy meg is fogalmazódott bennem, hogy talán váltani kéne, de hát a csatorna megelőzött, úgyhogy közös megegyezéssel kirúgtak. Ezt mondjuk ki, tehát... Igen, tehát lehet ezt szépíteni, de hát azt mondták, hogy megújul a műsor, és akkor köszönik szépen. Ettől függetlenül nagyon jó viszonyba váltam el az RTL-el, tehát nem volt utána, még voltam náluk műsorban, meg feltűntem a képernyőn, de egy ilyen fajta műsorban már nem vettem részt. Tehát amit nagyon akarsz, vigyázz, mit kívánsz, azért az bekövetkezik. És nem éreztem szomorúságot, hanem egy kicsit, tehát valószínűleg ők is érezték, én is éreztem, ők azért előbb léptek ebben az egész szituációban. Úgyhogy én azért ezt általában érezni szoktam munkánál, és amikor kapok egy felkérést, én azért ezt végig gondolom. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember ennyi idősen megtanul nemet mondani. Ugye mi fiatalok vagyunk, mindent elvállalunk. Félünk azt mondani, hogy jaj, hát én ezt nem. Mert akkor benne van az, hogy mi van, ha többet nem hívnak. Ilyen már nincs bennem. És nem azért, mert fut a szekér, vagy nem tudom én, hanem mert tudom, hogy én mit tudok ebbe beletenni, nekem ez mit fog adni, tehát mérlegel az ember, józanabbul gondolkozik. Úgyhogy voltak olyan műsorok, amikre azt mondtam, hogy nem, mert egyszerűen azt éreztem, hogy nem, egyrészt nem állna jól nekem. Nem tudnám úgy csinálni, és lehet, hogy egy idő után már nem is szeretném, és akkor meg mi értelme van az egésznek? Én nem akarok ilyen izzadság szakban létezni. Úgyhogy azért én ezt nagyon jól érzem, vagy próbálok az ösztöneim fele menni, hogy ha ösztönösen ez jön zsigerből, akkor ezt mondjuk inkább nem csinálom, vagy felállok, és azt mondom, hogy köszönöm szépen, nekem ez eddig tartott.
Erre a műsorra viszont szívesen mondtál igent, tehát, hogy nem kellett fél évig győzködni. Ez azért van, amit te is mondasz, hogy egy kicsit szeretnéd, hogyha a te tartalmasabb oldalad is meg tudna nyilvánulni, és nem az, ami mondjuk agyon szerkesztett?
Én azt hiszem, hogy egy olyan műsor, ami a versekről szól, az nagyon fontos a mai világban. Tehát azért el vagyunk teljesen digitalizálva, és nem veszünk már le egy verses kötetet a polcról. És a mi kultúra, amellé nagyon boldogan és széles mellkassal odaállok, mert ez fontos, mert ezek csodálatos költészetek, és én például emlékszem, hogy volt egy időszak, amikor egyszerűen bújtam a verseket, és állandóan olvastam. Szerencsés vagyok, mert nekem az anyukám is, meg az apukám is nagyon sok verset olvasott, tehát anya még most is Szabó Lőrinc őrült, úgyhogy neki ott van a kis kötet, és nagyon sok verset meséltek nekünk gyerekkorunkban a tesómmal. Úgyhogy valahogy ez így bennem maradt. Egy nagyon nehéz dolog, nagyon sok színész fél verset mondani, de vannak olyan színészeink, akik csodálatosan szavalnak. És
utánuk
és,
nehéz verset mondani.
Igen, és utánuk nehéz verset mondani. Úgyhogy én ezért boldogan mondtam igent, mert szerintem ez egy fontos dolog, hogy ezek fennmaradjanak, és vigyük tovább.
Nagyon szép verseket szoktak hozni a vendégeim, úgyhogy én ennek nagyon örülök, és egy kicsit meg is előlegezted a következő kérdésemet, hogy akkor hogy jött be a te életedben, de akkor elmondtad, hogy a szüleid azért már kiskorodban megismertették a versek szépségeit, és ezek tök jó be tudnak épülni, nyilván minél fiatalabb a gyerek, és akkor találkozik ezekkel az eszenciális érzésekkel, amik egy versben benne vannak, egy négy soros versben is benne lehet egy egész életfilozófia, belesűrítve, és ezeket, hogyha a gyereknek csepegtetve adjuk, akár egy szép gyerekvers formájába. Vörös Sándor például, akiről azt gondoltam, hogy te majd azt fogsz hozni, de majd erről majd később térjünk vissza. Te is ugyanígy ezt fontosnak tartottad, amikor a Luca
igen,
volt pici?
Igen, ő a kislányom. Hát én abszolút mi minden este meséltünk, verseket is olvastam neki. Szereti a verseket, nem mondom, hogy falja. Én szerintem erre meg kell érni. Tehát azért én is ilyen 18-20 éves voltam, amikor egyszerűen valahogy elkezdtem felfogni azoknak a verseknek, vagy költőkre rátaláltam, és többet adott nekem, mint mondjuk egy olyan beszélgetés, mert egyszerűen éreztem, hogy ez a vers most engem megszólít, ez nekem szól. De visszatérve, hogy ugye kiskoromban anyukám rettenetesen szerette a Villon verseit, de Faludi György költésbe, úgyhogy állandóan ezeket mondta nekünk. Úgyhogy én már ilyen 4-5 évesen rohangáltam a lakásba, és mondtam, hogy Jennynek hívták, szőke volt és éhes, ugye ez a kalózok szerint. És akkor én ezeket én már így megragadt, nekem ez tetszett. Aha. Hogy ez
ilyen. És mindig is volt, hogy mit jelentett. Én
teljesen, nekem ez így, úgyhogy én már ezt így toltam. De fontos szerintem, főleg de nem erőltetem, mert szerintem minden életkorban eljön az, amikor egyszer csak megtalál egy vers.
Hát főleg egy kamaszlány esetében.
Abszolút, ha szerelmes, egy csalódás után, hát olyan impulzusokat kap egy versből, hogy és azt hiszem, hogy például én is, amit hoztam, én akkor találtam rá erre a költőre, és hát én teljesen nekem a mai napig. Aha. Ő a mindenem.
Igen. Én csak azt akarom neked elmesélni, hogy ez a költőmata név, ez ugye úgy ragadt rám, hogy a Tumblr-ön lehetett verset kérni a költőautomatától, és miután annak a fórumnak a közönsége az a fiatal lányok, vagy fiatal emberek, de valahogy a vershez közelebb kerültek a lányok, ezért hát éveken keresztül jöttek a különböző verskérések, de hát naponta nyomtam 8-10, és így idő után már én untam meg, hogy mindig ugyanazok a szerelmi csalódás, a főképpen, meg ezek a szerelmi dolgok, tehát nem lehet ugyanarról a dologról, vagy én legalábbis 46 verset írni. Csak ezért gondolom, hogy a Luca is most ebben a korban van, hogy azért ezek az érzelmi, a kiki beszerelmes, az ő miért nem, akkor vajon mit gondol rólam típusú dolgok, ezek mindig olyan jó táptalajai az irodalomnak.
Hát ugye? Az biztos.
Az iskolában, ami a másik lehetőség az embernek azzal, hogy találkozzon a szép irodalommal, ott te mire emlékszel ebből? Mert nagyon vegyesek az emlékek azzal kapcsolatban, hogy meg tudták-e szerettetni valakivel a szép irodalmat, vagy éppen megutáltatni, vagy
ilyesmi. Hát a verseknél ezt nem tudom azt mondani, hogy ez az iskolából jön. Uh-huh. Tehát, hogy ezt azért hazudnék. Igen, az nem sikerült. Viszont ott találtam rá a novella műfajára, amit nagyon-nagyon szerettem. Ugye az Örkény egy perceseket nekünk kellett tolni. És nagyon tetszett ez a fajta műfaj nekem. És aztán Csárd Géza is, aki az egyik kicsit ilyen a depresszióra hajlamos írókat szeretem. És nagyon szerette. Igen, amit hoztam, az is hasonló. És Csárd Gézát nagyon-nagyon sokat olvastam, és szerettem az ő kis novelláit. Úgyhogy én nekem, ami így iskolából emlékszem, az a novella műfajhoz, hogy azt felfedeztem, és azt elkezdett hozzám nagyon közel állni. Szerencsés vagyok, mert gimnáziumban egy rettenetesen jó irodalomtanárom volt, aki egyben az osztályfőnököm is volt, és ő nagyon figyelt erre. Én a Madách Imre gimnáziumba jártam, és Dancs István volt az én osztályfőnököm. Mi voltunk az első osztálya így rögtön az egyetem után, úgyhogy ő, tehát a korosztályban is nyilván nem volt egy akkora távolság, de ő nagyon-nagyon ment. Igen, most is az egyébként, mert nagyon szeretik a tanítványai, de hogy az egy szerencsés dolog, amikor úgy tanítanak irodalmat, és hogy egy kicsit úgy megérinti az embert. Én azt hiszem, hogy a mai gyerekeknél inkább itt az a veszély, hogy magára az olvasásra kell őket buzdítani, és azt mondani, hogy nehéz. Egyébként mondom ezt úgy, hogy én is egy kamaszlány anyja vagyok, tehát ők már nagyon megszokták ezt a két sort, és egy idő után már, amikor ott van egy hosszú könyvoldal, akkor az már azért egy nehezebb kihívás, de hál' Isten talál ő is magának, és szereti, tehát, hogy azért látom könyvvel a kezében, és azért ez egy jó dolog.
Hát ez nagyon jó dolog, igen. Hát a telefonpörgetés, a pár másodperces gyors impulzusok világát éljük, úgyhogy aki most költészetre adja a fejét, az talán haikut írjon. Elmondhatom, 3 másodperc alatt a TikTokon tök jó el lehet mondani, annélkül, hogy
igen.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza Ábel Anitával.